Hát szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti alkalommal is, és hát igen, a telefonokra érdemes gondolni, hogy lecsendesíteni elég, nem kell kikapcsolni, ez csak, hogy nagyon ne zavarjon bennünket, de ha valaki vár bármi jelzést, azért azt érzékelje, hogyha szükség van rá. A legutóbbi alkalommal ugye azt... Ja, azért nincsen a meghívónkon program, hogy ahogy haladunk, úgy haladunk, mert egy kicsit személyes léptéket szerettünk volna. Igen, ha valakinek van szüksége, Bibliára tudunk adni. Adhatunk még arra? És adok még akkor arra egyet. Köszönöm. És akkor a Biblia legvégén lévő, tehát az új szövetségi rész 288. oldalán. Én nem tudom, hogy egy hét óta valakinek keletkezette bármilyen kérdése, vagy gondolata, vagy javaslata egy hét óta. Mert ugye most azt a folyamatot indítottuk el, hogy azért versről versre átolvasnánk. Ha valakinek ez esetleg unalmas lenne, de bízom benne, hogy nem, mégis azzal bátorítanám, ahogy ugye a Biblia önvallomása mondja, hogy a Biblia szavai Istentől ihletettek, és ugye ezért jó, ha az elménk, a szemünk, a bensőnk, az agyunk megszokja ennek a bibliai leírásnak a szövegét, mert adott esetben, amikor szükséges, hogy eszünkbe jusson, akkor amikor ugye Jézus itt járt a Földön, ő azt ígérte, hogy a Szentlélek eszetekbe juttatja, amiket mondtam néktek. Hát nagyon egyszerű, materiális egyszerűséggel fogalmazom, azt tudja eszünkbe juttatni, amivel már valamelyest foglalkoztunk. Hát más nem tud. És legalább emiatt akkor olvassuk tovább. És ugye a legutóbbi alkalommal eljutottunk a Pergámumi levélig, ugye? És most a tiatírai szárdisz, mivel hosszabb bevezetést is tartottam, most egyből hozzáfognék a tiatírai levéltől, és remélem sikerül a Laodiciáig eljutni, és közben ennek a párhuzamosságát is megpróbálnánk áttekinteni, de hogyha ez sok lenne, akkor meglátjuk, hogy mire jutunk. Tessék! Tehát akkor aki szemmel szeretné követni, akkor a Jelenések könyve második fejezetének a 18. versét, itt a baloldali lap bal alsó részénél van ez a 18-as vers, és akkor innen olvasnám. És közben, ahogy haladunk a szöveggel, majd mindig hozzátesszük a megfelelő gondolatokat is. Csak most főleg a szöveg beépülése lenne a szempont. A tiatírabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Ugye itt is, ha emlékszünk, az első fejezetben leírt bemutatkozásból idéz Krisztus ennél a tiatírai gyülekezetnél. Folytatja ugyanúgy, mint az összes többi levélnél, hogy tudom a te dolgaidat, ugye ez mindenhol szerepel, hogy tudom a te dolgaidat, és itt folytatja tovább, hogy szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. És ugye figyeljük meg, hogy mindig Krisztus először valamiféle elismerő gondolatokat ad, és utána mondja azt, ami hát valamiféle észrevétel vagy javítani való, és folytatja itt is ezzel, hogy nem is tudom, hogy mennyire menjek ebbe bele, mert még akkor is rövid a 8 részünk, amit szeretnék javasolni vagy ajánlani. Ugye van ez a 4 részes sorozat, ha valaki egybe szeretné megvenni, nem olcsó, mert ugye hát nyomdailag is nem olcsó, és nem emelkedett az ára, mint az élelmiszereké, így egybe 10 000 forintért lehet megvásárolni. Igen. Tehát azért mondom, hogy mind könyv, négy kötet. Ugye ez pont az a négy kötet, itt vannak azok a dokumentumok, leírások összegyűjtve, amikre én is szoktam hivatkozni, de itt még részletesebb. Tehát ugye ez pénzbe kerül, igen. De ez a nyomda. Igen, Vankó Zsuzsának a négy kötete. De jó, nagyon hasznos háttéranyag. És ezeket szinte szó szerint ő kibontja a könyv is. Tehát amikor Krisztus arról beszél, hogy tudom a te dolgaidat, ez kinek írja? Ha emlékszünk még rá, ugye itt a pergámumi levélnél, tehát itt a pergámumi levélnél, emlékszünk rá, hogy ketté vált a kereszténység. Lett egy látható, a történelem országútján látható, de a pogánysággal keveredett kereszténység. Ez vált, ugye ahol látjuk, ez vált feketévé, tehát Krisztus előtt ez egy sötét. Egy nagyon érdekes gondolatot még hadd mondjak erre nézve, erre a sötét kereszténységre, mert ugye a kereszténységnek furcsa a sötét szín, hiszen azt mondanám, hogy a kereszténység az egy krisztusi dolog. Hanem ennek van egy megelőlegezett, illetve egy előkészített gondolata már Dániel könyvében, és mondom is a 7. fejezetben, amikor szintén erről beszélgettünk a legelső alkalommal, amikor Dániel második fejezetéről volt szó, hogy a világ birodalmak hogy következtek egymás után, és a 4. világbirodalom volt, ugye a római. És itt, amikor már a 7. fejezet azonosítja, de már nem a fémekkel, hanem egy vadállatokkal, akkor Dániel látja ugyanezt a még általa nem ismert római birodalmat, mert akkor még nem volt Dániel korában római birodalom, hanem csak egymás után következő. Ezért nem mondta ki még annak idején Krisztus Dánielnek a nevét, hanem a szimbólumát, a jellemzését mondta el. És aztán később derült ki, hogy ez a római birodalom. És amikor ezt a 4. bemutatja, ami a római birodalom, azt olvassuk a Dániel 7. fejezet 19. versében, és csak ennél olvasunk ilyen különöset, ha valaki hosszan szeret otthon utána nézni, olvasni, akkor ezt megtalálja. Amikor Dániel látja ezt az egész képet a vadállatokról, erről a 4-ről, akkor azt mondja, hogy akkor bizonyosat kívántam tudni a 4. állat felől, amely különbözött mindazoktól, és rendkívül rettenetes volt, vas fogai, érc körmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Tehát azt mondja, bizonyosat kívántam tudni. Tehát ez volt a különös, hogy a többire ilyen hangsúlyos kíváncsiságot nem olvasunk. De ennél igen, miért? Ugye később értjük meg, ahogy a történelem ezt bemutatja, hogy a kereszténységet nem gondolta volna senki, hogy egy Isten által indított kereszténységből, ami fehér volt, üldözött vörös lett, és utána pedig egy eltorzult a megalkuvások által, ugye a konstantinuszi fordulat által. És most már a halott sárgánál járunk, ugye a tiatírai levélnél, és itt Krisztus megszólítja azokat, akik mint egy a pusztába kellett, hogy meneküljenek a történelem színpadán, és nem voltak láthatóak az igazi keresztények, hanem a torzult kereszténység indult el a történelem országútján. Ezért volt kíváncsi Dániel is arra, hogy bizonyosat kívántam tudni, tehát hogy ilyet, hogy egy isteni munka indul el, és közben egy az ellensége, Sátán veszi át az irányítást. Hát ez úgy egy jó szándékú és egy tisztán gondolkodó embernek, hát úgy zavarodott képet jelent, és azt mondja, mi ez? Mi történik a történelemben? Mint egy 600 évvel korábban látja Krisztustól, 600 évvel korábban él Dániel, és azt mondja, amit Krisztus indít el, ekkora torzuláson megy keresztül. Tehát ezért kívánt bizonyosat tudni. És amikor ide visszatérünk most a tiatírai levélhez, mondja Krisztus az őt követőknek, tehát annak a kis búvó patakszerű kereszténységnek. Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, ezeket a szavakat egyenként is kibonthatnánk, nincs időnk rá, de szép lenne, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Na most, mivel azok a korabeli városok, a Tiatira nevű város is, amelyik időszámításunk előtt 300-as évek, 200-as évek, 300-as évek tájában keletkezett, ha úgy tetszik, ez ábrázolja a történelmnek a leghosszabb korszakát, tehát látjuk, hogy a 6. századtól egészen a 15-ig, tehát majd 1000 évet ölel át, és egy nagyon érdekes dolgot figyeljünk meg a Bibliánkban, versek száma szerint is ez a leghosszabb levél. Tehát terjedelmében is ez a leghosszabb. Ilyen hosszú levél nincs egy sem. Tehát ez is érzékeltetés, majd még más érdekességeket is mindjárt tudok mutatni. És hogy azért mondom ezt, hogy az utolsó cselekedeteid, amit olvasunk, többek az elsőknél, mert ennek a korszaknak az elején nagyon nehéz volt Krisztus követőnek lenni, mert nem volt Biblia. Ez a középkori egyház üldözte. Hosszan. Mágiára küldte azokat, akik nem fogadták el azt a fajta, a 380-as évektől megjelent az a név, hogy egyetemes, vagyis, hát ki kell mondjuk, katolikus. Tehát ez az, hogy egyetemes vallás, amit Konstantin császár nevéhez köt a történelem, és ugye maga a Jelenések könyve is, de nyilván Konstantin császárt így előre nem mondja meg, csak pont, majd még erre fogok utalni az idői proféciákat látva, pont látszik, hogy a 303-tól 313-ig lévő diokléciánuszi üldözés után következő császár, amelyik ugyan a pergámumi levél elején van, és pont ez segít megérteni, hogy a szmirnai végén van ez a 303-tól 313-ig, és onnantól jön a konstantinuszi fordulattól az, hogy feketedik. Innen lehet tudni, hogy hol van a két korszak közötti váltás, mert az egyik eseményből következik egy másik. Nem üldözött már, most már nem üldözik a keresztényeket, hanem eltorzítják. Tehát sátánnak az egyik próbálkozása, ha úgy tetszik, kifullad, hogy üldözés, de jön egy másik, hogy legyen megalkuvó, akkor nem üldözzük, békességben lehetnek, viszont torzítsuk el. És ezért mondja az, hogy a szeretetét, szolgáltat, hitét, tűrését nem veszítette, tűrni. Hát hol kell tűrni? Ahol van mit. De azt mondja, az utolsó cselekedetei többek az elsőknél, hiszen az utolsó cselekedet ezúttal a korszak végére, ugye arra, hogy a 15.-16. század váltásánál van ennek a korszaknak a vége, hiszen mi a több? Hát a reformáció. Egy hibát elkövettem, otthon még eszembe volt, de a következő hétre pótolom. Nem tudom, hogy mit ismeri mindenki a Erik Thielnek a Lutherről szóló filmét, mert DVD-n el tudom hozni, van jó sok nekem ingyen tudom adni, úgyhogy otthon meg lehet majd nézni ezt.
YouTube-ról lehet.
Onnan is, de én adok ajándékba, az legalább egy kicsit személyesen. És akkor otthon, ha valakinek nincs, akkor csak a számítógépbe berakja és megnézi. Tehát jó, nagyon jó a minőség egyébként. Mert pont, ugye hát nyilván ez egy film, de viszonylag jól ábrázolja, amennyit egy filmből lehet nyerni, azt azért azt gondolom, hogy elég jól beletették. Én nem vagyok ilyen filmajánlós, de hát ha valaki egy kicsit kikapcsolódni, vagy bekapcsolódni szeretne ebbe a témába, akkor érdekesebb, mint egy szöveget figyelni. Viszont a szöveg pontosabb. Tehát ugye itt mi Krisztus látását és az ő szavainak a pontosságát kutatjuk. Tehát ez az a több cselekedet az elsőnél, hogy a korszak vége a reformáció. Mert tényleg ott a Bibliát újra kézbe adja a reformáció, az emberekkel felfedezteti. Elindul a könyvnyomtatás lassacskán, még akkor drágák a könyvek, de aztán majd kicsit később, az 1800-as években lesz egészen olcsó. De akkor már azért a kezdetleges nyomdagépek megjelentek Luther idejében is. Azzal folytatjuk tehát a 20. versben, de van valami kevés panaszom ellened. Tehát milyen különös, hogy kevés. Szerintem sok, kevés panaszom, mintha finoman, tapintatosan szeretné ezt Krisztus jelezni, mert megengeded Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Na ez a kulcs, egyik kulcs kifejezése ennek a korszaknak, hogy itt olyan kereszténység alakul ki a történelem színpadán, amit az ószövetségi Jézabel Akháb király feleségéhez társít, aki egy gátlástalan, tényleg fékezhetetlen, bálványimádó, önző, zsarnok, nem tudom, hát ami rosszabb, bocsánat, el lehet mondani, azt sajnos el kell róla mondani, és tényleg, szóval amit lehetett, mindent elkövetett a kényekedve szerint. És különös, hogy ezt a korszakot hozzá hasonlítja Jézus itt jelenése könyvében. Tehát ott, ha föllapozzuk Jézabelnek az uralkodását, ugye a királyok könyvét föllapozzuk, akkor ezt meg lehet nézni, hogy ki volt Jézabel és mi mindent csinált. Például egy híres, nevezetes történet, ugye Nábót szőlője, úgy megtetszett ugye Akhábnak, és Jézabel eltette láb alól ezt a nábótot, és megszerezte a szőlőt. Azt nem érdekelte, hogy ha életbe kerül, akkor legyilkoljuk a tulajdonost, hogy ne legyen probléma, és megszerezzük azt a szőlőt. Tehát egy ilyen jellegű kereszténység, amelyik mindenen átgázol, az emberi lelki ismereten, a tiszta hitvilágon, az Isten szaván, és itt dokumentáltan sorolni lehetne, hát ezekben a kötetekben erről azért ilyen dokumentumgyűjtemény megvan, és ezeket majd ahogy haladunk, ezekből mindig egyre többet teszünk hozzá, mert jelenése könyve is egyre többet tesz hozzá, de azt mondja, hogy egy kevés panaszom van, mert azt mondja, ennek a jelenségnek egy kicsit, vagy mintha azt mondja, hogy valahogy utat engedsz, vagy nem jelzett kellő bátorsággal a kártékony voltát. Azt mondja, megengeded az asszonynak, hogy Jézabelnek, azt mondja, aki magát prófétának mondja. Emlékszünk, erre fölhívtam korábban a figyelmet, hogy minden levélben volt ilyen. Figyeljük csak meg, érdekes ezt is összegyűjteni, ilyenkor maradunk le. Mert ugye a szép, érdekes összefüggések. Azt mondja, hogy az első efézusi levélben azt olvastuk, hogy akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. Itt volt egy ilyen. A szmirnai következő levélben azt mondja, hogy akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát mindenhol van ilyen a kereszténységnek egy szemfényvesztéses volta. Aztán a pergamumi levélben is azt olvassuk, hogy tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán királyi széke van. Tehát ugye, ahol sötétedik, feketedik, ott már azt mondja, a kereszténységet már sátán uralja. Ugye elég szörnyű. De nem új, mert Jézus is azt mondta a zsidó vallási vezetőknek, János 8.44-ben, ez egy nagyon híres ige, amikor Jézus azt mondja a zsidó vezetőknek, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságát akarjátok teljesíteni. Tehát leleplezi a szándékot. Mi nem látunk szándékot. Tehát erre nekünk embereknek rendkívüli módon vigyázni kell, mert az, hogy én tudom, hogy te mit akarsz, na ilyet nem mondjunk soha. Ez egy, én ismerlek, ismerem a te szándékodat. Ez annyira isteni terület, hogy a másiknak ténylegesen mi a szándéka, hogy mi emberek ebbe ne menjünk bele, mert szinte biztos, hogy hibázunk. Inkább jobb szándékot feltételezzünk, és legyünk becsapottak, már bocsánat, hogy ezt mondom, mint hogy rossz szándékot feltételezzünk, és azzal okozzunk kárt a másiknak. Most röviden ennyi. Mert az ítéletet, az bízzuk az Istenre, mert ő lát be, még Dávid is ezt mondta Salamonnak, a fiának, aki ugye híres király lett, ugye bölcs, azt mondja, hogy mert az Isten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Na, mi meg nem. Mi meg olyanok vagyunk, ahogy egy messiási proféciában, hogy mi a szemünk látása szerint ítélünk, és fülünk hallása szerint bíráskodunk. Ő meg igazságban. Most ezért, mivel mi nagyon súlyosokat szoktunk és tudunk tévedni, és hát ki az, aki látszik, hogy emberi kicsi területen, és nagy történelmi méretekben is emberek az értékítéletük fel tud borulni. A jót rossznak, a rosszat jónak mondják. És ugye a történelme ezzel tele van. Hát Jelenések könyve ezt segíti kitisztázni, hogy a jót nevezzük jónak, a Krisztus által sötétet nevezzük sötétnek. És az arányokat pedig jól értsük. Tehát azt mondja ezután a torzuló kereszténységre nézve, amikor azt mondja, hogy Jézabelhez hasonlítja, adtam néki időt is, folytatom, hogy megtérjen az ő paráználkodásából. Ugye ezt tisztáztuk korábban is, hogy a kereszténység paráználkodása az mindig a politikai, mindig az a jelenlévő állami hatalommal való szövetkezésből származik. Jézus, amikor látta, hogy az emberek tanítványai is hatása alá kerültek, hogy a király kívánás befolyása alá kerülnek. Mert hát, hogy ne kellene olyan király, hogy odadunk neki 5 kenyeret meg 2 halat, és abból megvendégel egy 20 000-es tömeget. Na, ilyen miniszter kéne ma is, ugye minden országban, hogy adunk keveset, ő meg visszaad sokat. De tehát ez fordítva van. Tehát ugye Jézus, hogy ne akarták volna királlyá kenni, amikor egy gyermeknél lévő néhány hal és kenyérből, ugye az isteni csoda folytán jól lakott egy 20 000-es tömeg, és összegyűjtöttek még 12 teli kosárral maradékot. Tehát a maradék több volt, mint az eredeti. Ez csak olyan szemléletes, hogy az Isten, ha cselekszik, bőséggel tud cselekedni, de Jézus nem akart király lenni, hiszen még Pilátusnál, amikor már oda került, mint bírósági meghallgatás, Pilátus elé akkor is azt mondta, hogy az én országom nem e világból való. Szóval, az én országom innen való volna, akkor jönnének a szolgáim, vitézkednének. Ezt mondja, mintha Jézus érzékelteti, hogy én egy olyan ország képviselője vagyok, aki itt ezen a földön az erkölcsi tisztaságot úgy képviselem, hogy a rossz szándéknak kiszolgáltatom magam és hagyom magam megölni. Felfogjuk mi ezt? Hogy az erkölcsi tisztaság hagyja magát elpusztítani, mert ő maga nem használ erőszakot. Ő maga nem használ erőszakot, de erőszakkal hal meg, erőszakos kezek által hal meg. Kiirtatik a messiás, olvastuk Dániel könyvét, hogy erős szavakat nem fél használni, ugye a Biblia, és jelzi Krisztus, hogy én nem ilyen módon élem az én országomnak a gondolatait, mint ahogy itt, meg elveit, mint ahogy itt az emberek ezt ismerik. Ezért van gondunk, hogy lehet egy Isten országa kérdésről jól beszélni, mert torzak hozzá a fogalmaink. Le vannak kötve a földi világ és birodalmaknak az önző és despotikus, vagy éppen hierarchikus, vagy mondjuk anarchikus jelenségei, vagy milyenek vannak még. Na, nem is ebbe akarok belemenni. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Tehát jelzi azt, ugye megint az idő. Ez a leghosszabb idejű tiatírai korszak, ugye majd 1000 év, és azt mondja, adtam néki időt is, ez az adtam néki időt is jelzi, hogy ez egy hosszú ideig tartó levél, megtérjen az ő paráználkodásából, és végig, ha valaki a történelmet akarja kutatni, nem itt ez csak, amit olvasunk, hanem a történelem valóságába akar belenézni, akkor bizony látjuk, hogy hát melyik városról neveztetik az akkori, úgymond történelem országútján lévő keresztény korszak? Hát Rómáról. Mindig megkereste a torzult egyházi irány, mindig megkereste a történelemben a legerősebb politikai hatalmat. Erre majd Jelenések könyve 13. fejezeténél újra erre a gondolatra vissza fogunk térni. Mert ott ugyanezt történik, csak ugye most már, most előre szaladok egy picit, most Amerika lesz a társa Rómának. Azért érdekes most ez az orosz-ukrán háború, mert a háttérben Amerika nagyján ül, a Biblia szerint. De hogy? Hát majd kiderül. Egyszer csak megjelenik, mint olyan hatalom, amelyik szól a föld lakosainak, hogy mit kell csinálni. De majd odaérünk, akkor ezt még picit bővebben kibontjuk. Folytatom tovább. Imén ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, tehát beteg ágy. Itt beteg ágy van az eredeti görög szövegben. ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Nyilván az Isten feltételezhetné, tehát nem azért enged meg nehéz nyomorúságot vagy betegséget, hogy fölösleges bajt okozzon, hanem hogy megtérjenek, hogy eszméljenek föl, hogy akarjanak változni. De nem történik meg. És azt mondja, hogy és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Ugye ez egy erős gondolat, hogy és az ő fiait megölöm halállal. Ne felejtsük el mondjuk az egyiptomi 10 csapásnál is, ugye volt ilyen, amikor már annyira megátalkodottak voltak ugye az egyiptomiak és a fáraó parancsára az ott lévők, hogy előre elmondta, hogy a 10. csapás az lesz, hogy az első szülöttek meg fognak halni. Pedig nem ez lett volna az eredeti szándék, elengedhették volna. De minél keményebb az emberi szív, annál nehezebb kigyógyítani, annál erősebb megrázkódtatásra van szükség. Az Isten mindig legelőször szelíd szóval kezdi. Tehát a jó szülő is ma előbb szelíd szóval kezdi, de nem akarja, hogy a gyermeke bajba kerüljön. Nem azért, az régen rossz, hogyha egy szülő már indulattal nevel. Az Isten soha nem nevel indulattal, soha nem erőszakkal. Azt mondja, hogy megengedem a halált, de nem gyógyul meg ez a történelmi egyház abból a bűn csomagból, amit magára szedett. Folytatom tovább. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatira belieknek is, akiknél nincsen tudomány, tehát akik ugye tiszták akarnak maradni, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek rátok más terhet. Tehát azt mondja, elég nagy a ti nyomorúságotok, nem kaptok külön azt mondja, más, tehát számotokra megterhelő küldetést vagy feladatot, nem tudott a kereszténység a középkorban nagyjá lenni, ha úgy tetszik, a tiszta kereszténység, mert állandóan üldözött volt. Hát azt se tudták, hogy nézzenek utána egy kérdésnek. Nem volt egy eszmei tisztán látáshoz egy Biblia. Hogy valaki gondolkodott volna, hogy itt olvasom ezt, de hogy van a valóságban. Ugye ez csak Luther idejében indult meg az 1500-as években, hogy állítólag ugye egy odaláncolt Bibliát fogott és elkezdte olvasni, amit inkább mondták, hogy nem kell annyit forgatni. Ő meg csak forgatta, és felfedezte belőle azt a Krisztust, amit mindjárt itt meg is találunk, hogy mi történik a reformáció idején. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Ez az első jelzés a Tiatirai levélben, a 25. vers, ami előre utal, ugye Jézus Krisztusnak, ugye ide a második eljövetelére. Tehát a Tiatirai levélben van elsőnek utalás, de érzékeljük a megfogalmazásból, hogy nem közeli, hanem tartsátok meg, amíg eljövök. De ez egy érdekes és fontos kis jelzés. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet. Ez is olyan rövid, tömör mondat, hogy megőrzi az én cselekedeteimet. Hogy lehet az Isten cselekedeteit egy embernek megőrizni? Ez miként van? El lehetne gondolkodnunk, hogy egy ember őrzi Krisztusnak a cselekedeteit. Tehát, hogy emlékezhettek valamelyest az ő tanítására, az ő tetteire, amit a 4 evangéliumban olvashatunk. Tehát, de hát olvastuk, hogy a fekete lovassal ábrázolt időszakban, hogy már nem volt ige, és nem volt már ige hirdetés. Eltorzult mind az ige hirdetés. És mégis azt mondja, hogy ennek ellenére, hogyha valaki tovább akarja tisztán adni, nem tudjuk ezt, hogy annak idején milyen módon tudták akár szájhagyomány útján, vagy esetleg titokban másolt bibliai iratokon keresztül kézből kézbe adni azokat a dolgokat, ami Krisztusról szóltak. Ezután folytatom. És uralkodok, igen, és az én cselekedetemet, annak hatalmat adok a népeken, pogányokon. És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek. Ez egy olyan vers, amire mindig, mikor ide érünk, akkor olyan nehéz utalni, mert olyan nem magyar, valójában magyartalan ez a mondat, de annyit tudunk, hogy amikor Krisztus vasvesszővel uralkodik, az annyit jelent, nem csak itt találkozunk ezzel, hogy az igazságszolgáltatás nem hajlékony nála. Nem úgy van, hogy hát úgy majd figyelek, jó, akkor majd így lesz az igazság. Tehát nem lehet megvesztegetni. Tehát a vasvesszővel való uralkodás az igazságszolgáltatás megvesztegethetetlen voltára ad egy nagyon egyértelmű utalást. És aztán ezután, és mondja, hogy amiképpen én is vettem az én atyámtól, hiszen Jézus beszélt arról, hogy az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Mert ő lett emberré, ugye Krisztus, és hogy mi érez, hogy ő átérzi minden küzdelmünket, és nekünk bizalmunk lehet az ő győzelméhez. Na ezután jön az a különös vers, és adom annak a hajnal csillagot, mint egy ígéret. Ez a hajnal csillag, hát ki, mi ez, vagy ki ez a hajnal csillag? Ha kutatni akarunk, itt is egy picit megállunk, és figyeljük meg, hogy a Biblia utolsó lapjára lapozzunk, most egy kicsit könnyebb, nem minden lapozást, vagy nem minden utalást van módunk kikeresni, mert egyszerűen nem jön az időnk. De az utolsó 22. vers 16. versének csak a vége szól erről, amikor azt mondja, ott Krisztus beszél, még itt János apostolnak, aki ezeket lejegyzi, és itt Krisztus úgy mutatkozik, hogy a könyv végén, én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. Tehát a hajnal csillag, az Krisztus ő magára vonatkoztatja. És akkor kicsit gondolkodunk tovább, hogy van egy korszak. Annak a végén járunk, tehát már itt a 15.-16. században. Mi az, hogy adom annak a hajnal csillagot? Adom annak a hajnal csillagot. Egyszerű kép. Hát nyilván olyan mesés kép, hogy hajnalcsillagot adni. Tehát valami a jelkép területén kell gondolkodnunk. Ha Krisztus az, akkor ő hogy került? Már említettem, ugye Luther Márton fölfedezi Krisztust a Biblián keresztül. És megkapja az a korszak, és kibontakozik a Krisztusról való bibliai hát tanítás. Mert egy torz Isten képet és Krisztus képet hagyott már maga után az eltorzult halott sárga egyház szervezet, és amikor felfedezik a reformátorok különböző országokban, mint ugye Luther, vagy Zwingli, vagy igen, Husz János egy picit ugye korábban, aztán Károli Gáspár is, ha úgy tetszik, a reformációból való, csak egy picikét néhány évtizeddel később, mert ugye ő 1590-ben adta kézhez, lett kinyomtatva ugye a Vizsói Biblia. Luther Márton annak a századnak még az első felében 1517-es reformáció által, de aztán utána ő elindította ugye a német Bibliát, német nyelven a kiadást. És ő is, ugye elrabolták őt, és aztán ott csendben szépen fordított, megküzdött a szöveggel, hogy lehetne a legegyszerűbb emberi nyelven, de a legpontosabb isteni gondolatot jól visszaadni. Ez egy nagyon nagy küzdelem, hogyha valaki próbál fordítani, és az Isten előtti felelősséggel, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen szöveget akar emberek előadni. És a revideálás, meg az új fordításoknak ez a veszélye, hogy az eredeti nyelvi üzenetet közben elveszítik, amikor modernizálják. Tehát ahogy silányul a nyelv, vagy a gondolat jelentése, silányulhat a szöveg is, na ezért nem mindegy, egy külön küzdelem ez a fordítás. És ugye itt jelennek meg a fordítások az 1500-as években. Tessék? Igen, ők meg még korábban, igen. Köszönöm szépen. És azt mondja, hogy adom annak tehát a hajnal csillagot. Ugye ez a mondat, ez a 28. versben lévő mondat utal a reformációra. Ez a reformációra utaló mondat a Jelenések könyvének. És a végén azt mondja, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát ez volt a leghosszabb levél. Van-e kérdés, hogy mehetünk-e tovább? Ugye most nagy vonalakban 1000 évet így nem lehet könnyen áttekinteni, de valami összképet próbál adni, hiszen maga Krisztus akarja láttatni, hogy ő látja a történelmnek a menetét. És majd mindjárt még ide, mert itt nagyon sok mártír volt a középkorban. Tehát tényleg a hitük miatt nagyon sokan veszítették az életüket. Majd ez a, ha a Luther filmet, ha hozom, vagy valaki megnézi mindegy CD-n vagy YouTube-on, ott is ugye benne van az a háborús jelenet, ugye van a reformációnak egy félreértett, egy félre magyarázott és egy félre siklatott területe is, amiért Luther nagyon-nagyon kesergett, de minden áron el akarták tenni a reformátorokat láb alól, hiszen a leghatalmasabb valláspolitikai hatalmat fenyegette Luther Márton által Bibliából indított eszmei felismerés, lelki felismerés, hát leleplezte, összen rombon döntötte az egész középkori torz istenképet embereknek mutató valláspolitikai intézményt. Haladjunk akkor tovább a szárdiszi levélhez, harmadik fejezethez. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag. Tudom, ugye megint abból idéz, ahogy az első fejezet végén ezt találtuk, akit kézben tart Krisztus, ugye a hét csillagot, ugye a gyülekezet vezetőit, de nyilván ezek mint emberek, akik az Isten szavát komolyan veszik. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Itt is van egy ilyen ellentmondásos kép, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Hát miről szól ez? Folytassuk, és rájövünk. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg, hogyha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved. Ugye ez a név, de talán érzékeljük, hogy ugye nem valami felirat, hanem említésre méltó. Ugye Jézusról is azt mondja a Biblia, hogy a Jézus nevére. Hát most itt nem valami varázsigét akar a Biblia mondani. A név a Biblián belül, főleg az Ószövetség idején, mindig annak az embernek, aki a nevet hordta, a jellemét, vagy az ő lényének a tartalmát azért akarta. Például miért kapott, mit jelent a Jákob név, a leghíresebb névváltás, vagy névváltozás. Jákob neve azt jelenti, hogy csaló, és kapta aztán az Izrael nevet, amelyik meg annyit jelent, hogy győztes, az Isten győztese. Hogy küzdöttél, ugye a bűnei ellen és a győzelemért, azt mondja, küzdöttél és győztél. Ezért ugye Jákobnak a neve később Izrael lett, innen származik a máig is az Izrael név. Csak ugye hát az a győzelem már nem ez a győzelem. A mai, ma már hiányzik az a győzelem, ami annak idején Jákobé volt. Tehát megemlékezzél azért, hogy hogyan vetted és hallottad. Itt figyeljünk erre a mondat részre vagy gondolatra, mert ez fontos, hogy mire kellett volna emlékezniük ennek a korszak hívőinek. Hogy hogyan vette és hallotta. Mi kicsoda, micsoda. Tartsd meg és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj. Na itt van a másik jézusi eljövetelre való utalás, hogy elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Nagyon küzdök magam, hogy foglaljam röviden össze, mert igazából a reformáció utáni protestantizmust próbálja, rosszul mondom, nem, ez nem próbálkozás, mi próbáljuk megérteni azt, amit Krisztus pontosan lát. Tehát őnála pontos a kifejezés, mi meg próbáljuk jól megérteni, amit ő pontosan lát. Azt mondja, hogy tehát azt látjuk ebből, hogy Krisztusnak az a problémája, és ha megismerjük a történelemben a protestantizmus jellegzetességeit, akkor látjuk, hogy nem annyira a Bibliát, hanem sokkal inkább a reformátorokat kezdték követni, és ez abból is érzékelhető valamilyen szinten. Nyilván itt is vannak árnyalatok, mert mindig voltak minden helyen biblia olvasó, személyes biblia kutatásba merülő emberek, akik mindig többre jutottak, mint azok, akik mondjuk elmentek meghallgatni valami istentiszteletet, aztán hazamentek. Tehát nem volt mindegy, és Krisztus pontosan erre utal, hogy megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad. Hát a protestantizmus honnan indult el? Hogy vette Luther és hallotta? Hát honnan vette? Személyesen megküzdött a szöveggel. Úgy indult el a reformáció. És eszmeileg kitisztultak azok a gondolatok, tanítások, képek, eltorzult irányzatok helyre kerültek, de hát óriási küzdelem által teológiai viták voltak. És fenyegetések voltak belőle. Meg leleplezések, hamis dolgok leleplezése, és új dolgok felfedezése. Ezt nagyon szépen érzékelteti ez a film is, hogy prédikált Luther, hogy az emberek lelkét megsimogatta, bátorította, késztette, nem a kegyelemmel vigasztalta meg úgy, hogy jól van, te kis bűnös, maradj bűnös, úgy is majd üdvözülsz, mert Krisztus szeret téged. Tehát nem megvigasztalta az emberek bűnét a kegyelemmel. Ez lenne a nikolaitizmus egyébként. Hanem bátorította őket, hogy ne az egyháztól meg az Istentől féljenek, hanem legyenek az Isten iránt bizalommal, mert segíteni akar az önzésből kigyógyulni. Tehát egészen más légköre és Isten képe volt a Bibliát forgató reformátoroknak. Én most csak zárójelvet teszem, hogy azért Calvinra haragszok ezt most félig kedélyesen, félig komolyan mondom, hogy a predesztináció miatt. Hogy az Isten előre eldöntött, hogy ki fog üdvözölni, és ki nem. De akkor hol a szabadság? Nagy vita téma, óriási nagy téma ez. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam én is, akik egyébként protestáns közösségek őszinte hívei voltak, és idegileg majd bele őrültek abba, hogy hát az Isten eldöntött, akkor mit akarok? Úgyse tudok változni. Bizony egy helytelen teológia idegileg, meg lelkileg roncsá tud tenni egy embert. Hogyha nem krisztusi arányosság. Ezért mondtam sorozatunk elején, hogy nagyon fontos Krisztus jellemének a tisztaságában olvasni az egész jelenések könyvét, mert ha nem így tesszük, akkor könnyen elcsúszik valami torzuló irányba. Még az értelmezésünk is. Na most, de ez egyértelműnek tűnik, hogy Krisztus arra késztette ekkor protestáns hívőit, hogy ne a reformátorokat kövessék, hát hogy hívják, ugye, luteránusok, kálvinisták, tehát elment ez a hír, tehát hol maradt az igazi biblia kutatás? Milyen az emberi természet? Egy pici zárójeles kitérő. Amikor Jézus föltámad, és Emmaus felé megy, és csatlakozik a két tanítványhoz, Lukács 24. fejezetében elolvasható, nagyon szép és tanulságos ez a kis történet, akkor Jézus úgy csatlakozik a két tanítványhoz, hogy őt ne ismerjék fel. Mint egy idegen vándor. Tehát, hogy nehogy azt mondják, hogy ó, nézd már, hát itt jön velünk a Krisztus. Hát föltámadtál, tehát ne így, hanem mint egy vadidegen, aki csak csatlakozik két Emmaus felé tartó, tehát az Emmaus Jeruzsálemtől olyan 12-3 kilométerre volt, próbáljunk meg 12-3 kilométert sétálva, tanakodva, beszélgetve megtenni. Mennyi idő telik el? 12-3 kilométer. Hát egy 3 óra, igen. Na most 3 órás beszélgetés, az nem rossz. Ott már azért tartalmakat lehet megosztani. Hát ki tudja, nem tudjuk, mennyit álltak meg. És akkor Jézus az elején még csatlakozik hozzá, kérdezi őket, hogy miért vagytok szomorúak? És miről beszélgettek? És azt mondja, csak te vagy jövevény, te nem tudod, hogy itt mik lettek? Hát kérdezik azt, akivel lettek. Tehát mosolygásra fakasztó a történetnek ez a háttere, hogy azt kérdezik, hogy te nem tudod? Hát mondhatta volna Krisztus, hogy dehogy nem velem este. De nem ez volt a célja, hogy ő magát feltárja, hanem hogy a két tanítványt gondolkoztassa. Hogy a gondolatilag fölismertesse őket valamiben, és figyeljük meg a beszélgetést, Lukács 24-ben otthon nyugodtan olvassuk el végig, elmondja nekik azt is, hogy hát nem ezeket kellett szenvedni. Hát Mózestől elkezdte magyarázni az írásokat, mindazokat, amik a Krisztusról megirattak. Hát 3 órán keresztül, mondjuk itt mi másfelet szoktunk együtt tölteni, de az egy hosszabb beszélgetés volt. De az olyan jelentőség teljes volt, hogy amikor megérkeztek, és Krisztus tovább ment, akkor már fölismerték a kenyér megtöréséről, hogy hát ő volt az, és aztán Krisztus elment közülük, hiszen itt már a föltámadt, megdicsült testben, ahogy a Biblia fogalmaz, Krisztus úgy tudott elmenni tőlük, hogy nem tudták marasztalni, nem ismerjük ennek a fizikai valóságát, De annyit tudunk, hogy a két tanítvány egymás között azt mondta, hogy nem gerjedezett a szívünk, amikor szólta nekünk, és magyarázta az írásokat az úton. Most ez a gerjedező szív, ez nagyon szép. Tehát amikor valami olyat hallok, ami nekem a felismerés miatt tetszik, hogy fú, hát tényleg, hát ez így van, hát ezt mi nem vettük észre. És Jézus közben tapintatta, de elmondta nekik egyenesen, balgatagok és resszívűek mindazok elhívésére, amit a proféták szóltak. Miért csalódtak a tanítványok? Azt mondták itt ebben a beszélgetésben, pedig mi azt reméltük. Hát mit reméltek? Olyat reméltek, ami a közhiedelemben volt, de az írásban nem. Tehát inkább azt hitték, amit mindenki, de nem figyeltek. És Jézus azt mondja, hogy ha hittetek volna az írásnak, nem csalódtatok volna. De ti egymás befolyásának hittetek, ezért csalódtatok, mert nem az írásra épült a hit. Ennyi a probléma. És itt csúszik el, mert, és azt mondja Jézus itt az emberi szívre, de ez máshol is mondja a Biblia, lusta, meg büszke. Balgatag is. Resszívű, ugye most, ha ezt le akarnám fordítani magyarra, szóval lusták vagytok, meg büszkék. Lusta vagy utána járni, és büszke vagy arra, milyen vallású vagy. Hát most ezt hogy kell másképp mondani? És ez az emberi gondolkodás két nagy melegágya. A hibáknak, a bűnöknek a melegágya, bocsánat, kihagytam. Tehát a helytelenségek melegágya, a büszkeség meg a lustaság. Ezt nem csak Jézus mondta, hanem még az ő előtte lévő bölcsek is. Szokratész, Platón, meg Hérakleitosz, meg ezek a több száz évvel korábban élt bölcsek is azt mondták, hogy a büszkeséget jobban kell oltogatni, mint a tűzveszedelmet. Hát a lustaságot meg tudjuk, hát abban mindenféle baj származik. Na, ezt csak kedélyes kitérőként tettem, de azért Jézusnak a beszélgetése komoly volt, és a tanítványokat pont erre akarta terelni, hogy az írásra figyelj, ne a közhiedelemre. Ugyanez volt a protestantizmusnak is a problémája, hogy nem az írásra figyeltek, mert hívőnek lenni jobb kényelmesen. Majd meghallgatjuk azt, akinek hivatása az írás magyarázat. Én meg úgy se értek a szöveghez, meg időm sincs, tehát megmagyarázom a lustaságomat. És nem nézek utána. Hát Jézus, amikor vita a helyzetbe került, mindig azt mondta, hogy hogy van megírva, mint olvasod. És az írás tudókkal is olyan módon érvelt, hogy nem merték aztán megkérdezni. Mert Jézus ugye a lelki tartalom szerint a legszebben hozta elő az érveket, és nem csak a lexikális tudását csillogtatta vagy villogtatta. Most ez a probléma tehát a protestantizmus területeivel is, vagy ágaival is, és a protestantizmusnak egy teológiai, érdekes teológiai nézete alakult ki a történelemben, máig is, hogy Jézus Krisztus második visszajöveteléről egy kicsit olyan időtlenségbe veszve tanítanak. De hát valaki cáfoljon meg. Tehát, és ezért mondja Krisztus, mint ezt a teológiai széleskörben elterjedt nézetet, mintha kezelni akarná, azt mondja, elmegyek hozzád, mint a tolvaj. Hát ha te nem tanítod az én visszajövetelemnek a dolgait, amiről én világosan szóltam, én tolvaj leszek számodra. Mert úgy jövök el, hogy nem vársz. Pedig nyilván, ugye jelezve van, pont nem látszik, hogy Krisztus második visszajövetele kérdőjel, mert arról idői kijelentés nincs. De az idők jeleinek a sorrendjét majd látni fogjuk nagyon szépen pontosan közli a Szentírás. És aztán itt vagyunk a végén már, aki győz, bocsánat, de van Szárdiszban egy kevés neved, azok, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni. Mert méltók arra. A fehérben fognak velem járni, a fehér ruha. Ez egy külön gyönyörű jelkép végig a Bibliában is, a Jézus példázataiban is, Jelenések könyvében is, és Jelenések könyve vége azonosítja, hogy a fehér ruha az igaz élet jelképe. Így fogalmaz egy kicsit ilyen számunkra kegyeskedő szöveg ez, hogy a szentek igazságos cselekedetei. Tehát leegyszerűsítve magyarul az igaz élet jelképe a fehér ruha. Na de hát az Ószövetség is használja, hogy még Józsua főpap is szennyes ruhába volt öltözve, Zakariás könyve 3. fejezetében, és amikor odaáll az Isten elé, akkor azt mondja az Istennek, hogy lásd, leveszem rólad a szennyes ruhádat, ha te megengeded, akkor én megújítalak, tisztába teszlek, helyreállítalak, és fehér ruhába öltöztetlek. És ez egy gyönyörű jelkép végig a Bibliában. A mennyegző képe, az, hogy mennyegzői ruha, vagy fehér ruha, ez mind ugyanazt jelenti, hogy a bűnös ember megtisztított élete, és a megtisztított igaz életet kap, Még Jézus boldog mondásaiban is erről beszél, hogy ne csak azzal elégedjünk meg, hogy te is hibás, vagy én is hibás, vagy elnézem a te hibádot, te is nézd el az én hibámat. Ez még csak a szelídség területe, ez még csak a harmadik boldog mondás, ezután jön a negyedik, hogy akik boldog, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, a fehér ruhát, azok megelégítetnek. Tehát ne elégítjünk meg, hogy egymást, hát te is ilyen, én is olyan, tehát ilyen személyesen megsimogatjuk egymást hibás mi voltunkban, és kegyelemmel letakarjuk ezt az egész hibás életet, hát ez nem fehér ruha, ez egy hamis kegyelemtan. De ez a kereszténységen belül sajnos széles körben elterjedt. És aztán persze a szelídségnek megvan a szép területe. Aztán, amit még átléptem, és egy nagyon picit vissza kell lépni, az, hogy nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Hogy a protestantizmus és a reformáció időszaka arról volt híres, hogy felfedezte a hitáltali megigazulást. Amit a Biblia így ismer, római levélben is olvassuk ezt, hogy hit által igazul meg az ember. Ez egy bibliai gondolat, de ma így a hétköznapi emberekkel nem lehet beszélgetni, hogy ismered a hitáltali megigazulást. Tehát ez olyan kifejezés, hogy kinevetnek. Tehát ezt le kell fordítani egy kicsit hétköznapira, hogy hogy lesz egy hibákat elkövető emberből egy győztes ember. Le lehet győzni a hibákat. Igen, de ha én emberileg fogok hozzá, akkor állandóan csalódás lesz az osztály részem, mert rájövök, hogy nem megy. Bizonyos dolgokat sikerül, másokat meg nagyon nem. Csak feszültség. És ez a hitáltali megigazulás tanítása, ha még lenne időnk Jelenések könyvén túl, ez lenne egy másik gyönyörűségesen szép mélység a Bibliának, de ezt a reformáció elkezdte kibontani. És azért hangsúlyozom, hogy elkezdte, mert elkezdte. De nem fejezte be. És ezért mondja itt Krisztus, hogy nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Ez, ha valaki akarja, jegyezze meg ezt a mondatot, majd később, nem ma később, hanem majd pár előadással később, adott esetben ez még aktuális lesz. Kérem visszaidézni, hogy akkor beszéljünk még róla. Csak most nincs több időnk. Nagyon-nagyon-nagyon sok szép ilyen összefüggése van Jelenések könyvének, ahogy elindít egy szálat, és máshol tovább bontja. Így szétszakad a fejem ilyenkor, hogy mit hallgassak el, mert mondanám, de nem fér bele minden. Elnézést kérek. De nagyon sok szép tartalomnak nyit utat ez. De mondom, hogy visszatérünk rá. Időben hogy állunk? 7 óra, köszönöm. Talán akkor még egy kicsi időnk van, tehát ez volt a protestantizmus. És nézzük meg, hogy a 17.-18. század, ugye az nem hosszú időszak, és ez a levél nagyon rövid is. Tehát ez az egyik legrövidebb levél. Aztán, olvassuk a Filadelfiai levelet, tehát a 3. fejezet 7. versét. Ez nagyon szép lesz. A Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senkiben nem zárja. És bezárja, és senki meg nem nyitja. Kicsit talányos, majd megfejtjük mindjárt. Tudom a te dolgaidat, zárójelbe, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senkiben nem zárhat, zárójelbe zárva, hogy kevés erőd van. Tehát tudom a te dolgaidat, hogy kevés erőd van, és közben rakja az, hogy elődbe adtam egy nyitott ajtót, de tudom, hogy közben kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé, ugye megint az én nevemet, ez többször szerepel, ez az, hogy magának a jellemét, a tanítását, őt magát. Tehát a név mögött mindig tartalom van. Ímé, én adok a sátán zsinagógájából, már megint, ugye ez a különös, adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, én mi azt mivelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. És felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet, ugye ez mind föliratik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Na hát fejtsük meg ezt a Filadelfiai levelet, talán, és megpróbálnám még a Laodiceét is ide kapcsolni, meglátjuk, hogy mennyire lesz még figyelmünk, vagy mennyire fáradunk el. Nem erőltetem. A Filadelfia szónak a jelentése nagyon érdekes és szép. Vajon mit jelent? Lehet, hogy itt ott egy kicsit ismerős. Ha valaki picit a görögből már valamit hallott, akkor vagy a Bibliával foglalkozott, akkor ez a Filia vagy Filadelfia, ez kicsit ismerős lehet. Ez a testvéri szeretet. A testvéri szeretetnek a görög szava. Testvéri szeretet. A történelemben a 19. századra kell nézzünk. Mert ott kell keressük ugye ennek a levélnek a tartalmát, és megnézni, hogy valóban a tartalom és a leírás stimmel-e, egyezik-e. Hogy hol van, miként, milyen testvéri szeretetről beszél. Akkor miről beszél, hogy valami Dávid kulcsa van, és megnyitja senki, azt be nem zárja, és bezár, és senki meg nem nyitja, és hogy adtam előttbe egy nyitott ajtót. Miféle nyitott ajtóról van itt szó? Ez is nagy kérdés. Mert miről van szó, hogy kevés erőd van, meg hogy a sátán zsinagógájából sokan, akik magukról azt állítják, hogy ők zsidók, de hazudnak, azok eljönnek és leborulnak előtted. Mik ezek a képek? Mi történt, amiket így ábrázol Krisztus? Mert a valóságos történelemben meg kell keressük, meg kell találjuk, meg lehet találnunk az igazi kereszténységnek a legnagyobb befolyását. Hát minek köszönheti a kereszténység a befolyását az új szövetségi történelemben? Hát a reformáció minek köszönhet a befolyását? A magának a Bibliának, ugye az Isten szavának, hogy felfedezik. És igénye van Luther Mártonnak és a többi reformátornak is, hogy az Isten szava szólaljon meg, és ne a rátelepedett hagyományok és babonák és különböző bálványimádásos hitvilág keveredése legyen, hanem egy tiszta isteni szó. Na most itt ugyanerről van szó, hogy a testvéri szeretet, és ha megnézzük az 1800-as éveket, akkor létrejön egy különböző protestáns felekezetekből egy olyan időszak, mert az 1800-as évek arról voltak híresek, az 1800-as évek legeleje, hogy elindultak az úgynevezett bibliatársulatok. Anglia, Európa szerte, és elég olcsón voltak támogatók, jómódú emberek, akik fölismerték a bibliai értékét. Külön érdekes, még Magyarországon is Lánchíd építése is ide kapcsolódik. Mindenfelé szinte a világon olyan biblia kutató csoportok, akár mondjuk mi itt, ahol nem azt kérdezték egymást, hogy milyen vallású vagy, hanem hogy téged ugye érdekel az isteni szó, és elkezdték, főleg Dániel könyve volt, mert emlékszünk rád, valaki kérdezte tőlem két héttel ezelőtt, hogy mit jelent az, hogy bepecsételt könyv. Hát Dániel könyve volt bepecsételt könyv, ami annyit jelentett, hogy még nem értették, rendkívül sok része volt, ami nem tudták, hogy mit jelent, mire vonatkozik, mit jelent. És ahogy halad a történelem, akkor nyílik meg, tehát kinyílik. És ezt majd Jelenések könyve 10. fejezeténél nyomatékosan meg fogjuk találni, de itt meg tudjuk már, majd ott párhuzamokat fogunk látni ezzel, amit most mondok, hogy az 1800-as években nagyon komoly biblia kutató és profécia kutató csoportok indultak el. Főleg baptista, metodista, de más protestáns, katolikus közösségből is mindenhonnan maga a biblia kutatás volt a fő összetartó erő. És az isteni szókutatása. Senkit nem érdekelt ott az, hogy most milyen vallású a másik, hanem hogy mit mond az Isten szava. Tehát nem választotta el az embereket a felekezeti hovatartozás, hanem összekötette őket az isteni szó. Ez azért hangsúlyozom, mert ma is van egységtörekvés, de azt nem az isteni szó tartja össze, hanem a vallás felekezetek egymás közti kibékítése. Ez más. Ez nem ugyanaz, mint amikor az isteni szótisztasága tart össze. De az emberek, mivel nem ismerik a Bibliának ezt a területét, ezért könnyen összekeverdik ma is a kettő. Most ezt röviden így lehetne aktualizálni is, eléggé konkrétan. Na de, majd később. A filadelfiai időszak az 1800-as évek azzal telik, hogy fölfedezik a Bibliából azokat a proféciákat, amiket ugye én is kiosztottam. És ez a legérdekesebb területe ennek, hogy itt van ez a idői táblázat, nem tudom, hogy talán tudok ugrani. Igen, így van. Akkor tudok én is ugrani. A táblán is meg tudom mutatni. Fölfedezik néhány évtizeddel korábban ezt az úgynevezett 2300 éves proféciát, ami itt van legfelül. Hogy ez a Bibliának a leghosszabb ívű, legnagyobb átfogójú idői profécia, megtalálják a kezdőpontot, egyértelmű ellenőrzik, majd egyszer ezt, ha lesz időnk, akkor mindenkinek osztok egy üres papírt, és magunknak lerajzoljuk, mert nagyon könnyen kijön. Ezt még gyerekeknek is szoktuk tanítani, tizenévesek is a szövegértésből utána ki tudják számolni, és utána azt mondják, hogy jó, hát ez nem is nehéz. Tehát kb. Tizenéves gyerekek is rájönnek. De most tudom, hogy ha első olvasatra még nem azonnal érthető, csak előre megígérem, hogy könnyen érthető lesz. Most csak a tényt mondom, hogy fölismerik, hogy ez az időszak, pont lemaradt egy kicsit itt a kivetített képen, de ez 1844. És akárhogy számolták, mindenhogy 1844 jött ki, ezt többszörösen ellenőrizték. 1844-ben meg nem történt semmi. Na de előtte azt gondolták, hogy fog. És azt gondolták, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Hogy azért a Biblia körök is, meg a Biblia kutató körök is, ezek a például Angliában volt egy nagyon gazdag egy ilyen ember, akit Henry Drummondnak hívták, és az ő kastélyába is meghívott ilyen bibliakutató embereket, és konkrét nevek, helyszínek, amelyek felfedezték, hogy igen, 1844-ig mutat. És mindenki azt gondolt, hogy vissza fog térni Krisztus az ég felhőiben erre a földre. És ezt nevezték a nagy advent mozgalomnak. Az advent szó annyit, hogy eljövetel. Tehát, hogy egy felekezet közi, Krisztus váró, de egymás között szeretetben tevékenykedő, Bibliát kutató mozgalom jött létre Amerikában, Európában, akik várták Jézus második eljövetelét 1844-re. Hát ezt akárhogy, ezt nem nehéz letagadni, mert ez volt a történelmünknek az egyik legnagyobb Krisztus várása. Ez egyszerűen akkora horderejű. Na de nem jött el. Ezt Jelenések majd a 10. fejezetében tisztázza, hogy ez olyan volt, mint a szájban édes, de gyomorban keserű jelenség. Hogy várjuk addig édes, mert nagyon várjuk, és szeretettel várjuk, de nem jött el, akkor az nagyon keserű. Na ezt Jelenések könyve ismeri ezt a tapasztalatot, előre elmondja, de nem tartunk most ott. Viszont ez az 1844-es idő, 1800-tól 1844-ig, ugye eltelik 44 év. Tehát ott kibontakozik nagyon sok bibliai felismerés, és létrejön az úgynevezett adventváró mozgalom. És ennek a mozgalomnak a leírása ez, hogy azt gondolják, hogy tényleg visszajön, és mindenki, aki elkezdi ellenőrizni, rájön, hogy a profécia magyarázat kibírja az ellenőrzés próbáját, csak mintha Krisztus eltakarná a szemüket, nem engedi felismerni, hogy ő ténylegesen nem eljönni fog, hanem valami más fog történni. De ezt azt gondolják, hogy eljön. És ez okozza ezt az édes keserű, tehát az édesből ezért válik keserűvé. Ezt nagyon sokan ráfogják erre a mozgalomra, hát ezek csak ilyen számolgatók, nem, ez nagyon őszinte volt. Tehát ez a Nagy Küzdelem című könyv, aki átélte, ugye a szerzője átélte ezt az időszakot, 17 éves volt akkor. Tehát ő lányként, fiatal lányként átélte ennek a csalódást, le is írja egyébként ezeket a tapasztalatokat, ez a könyv ezt tartalmazza. És ezért különös ennek a könyvnek a tartalma, mert pont egy ottani szemtanú átélő írja. És kitisztázza azt is, hogy igen, ez egy nagy csalódás volt, de a Bibliának a kutatásából annyi értéket merítettek, hogy ez összekovácsolta a különböző felekezetből, vallási nézetből azokat, akik kutatták, és mivel meggyőző volt az 1844-es dátum, ezért azt mondja, hogy egyrészt kevés erőd van, Másrészt megtartottad az én beszédemet, nem tagadtad meg az én nevemet, és azt mondja, hogy nagyon sokan, tehát nagyon sok millióra duzzadt azoknak a száma, akik 1844-re nem csak őszintén, hanem vagy képmutatóan, vagy számításból, vagy érdekből várták Krisztus eljövetelét. Mert hát mindenféle érdek meghúzódik az emberek lelkében, nem egyforma az, aki bár egy valakit, hogy most valaki őszintén, valaki más. És itt ezt leírja, hogy a legnagyobb része a föld lakóinak igazából leborultak ezelőtt a bibliai felismerés előtt, de nem tetszett nekik. Amikor Krisztus nem jött el, akkor olyan, hogy tetszik, bulit csaptak, hogy mégis élhetik tovább az önző, nyereségvágyó életüket, hogy nem kell ezt a Krisztust várni olyan komolyan, hanem élhetünk tovább úgy, ahogy eddig éltünk. Na most ezt dokumentáltan is meg lehet nézni, meg itt a tömör jelzés, hogy na ez az a jelzés, hogy sokan leborultak, de azt mondja, hogy ők megtudták, hogy én szerettelek téged. Ott a több milliós, vagy milliós adventváró csoportból Amerikában, akikről mondjuk tudunk, maradt vagy néhány tíz ember. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. És azok is töprengtek, hogy mit csináltunk. Tehát úgy érezték magukat, mintha ők lettek volna világ legnagyobb hitetői. Hát hogy érezték volna magukat? De óriási volt a keserűségük, meg a csalódásuk. De mégis gondolkoztak, hogy de hát akárhogy ellenőriztünk, minden rendben volt. És volt egy profécia kutató, aki ment át a mezőn, és azt mondja, hogy megvan. Hát az Ószövetség ünnepkör. Nem, Krisztus nem eljön, hanem most kezdte el azt a kürdzengés utáni időszakot, amit úgy nevez az Ószövetség, hogy a főpapi szolgálat. És elkezdte Krisztus a főpapi szolgálatának nevezett megváltási tervben lévő emberért végzett szolgálatát. Na most ezután elkezdett nagyon gyorsan kibontakozni, hogy ez miből áll. És felfedezték a Bibliának, főleg a zsidókhoz írt levél, Mózes harmadik könyve, de Jelenések könyve is. Majd erre később rátérünk még, olyan összefüggésekben, olyan szépen mutatja, de most is egy keveset mutatok belőle, mert itt van a táblázaton. Tehát, itt van a Philadelphiai időszak, és látjuk, hogy itt a Philadelphia alatt vonatbusz. Persze, én kérek elnézést, mert ugye itt nem ok. Jó, akkor majd addigra befejezzük. Mivel itt a Philadelphiánál, ugye látjuk, hogy ahogy elkezdődik, a hatodik pecsétnek is a java letelik, bár ezt hozzá lehetne még egy kicsit folytatólagosan tenni. És itt van ez a tizedik fejezet, amiről tettem egy utalást, majd ha odaérünk, a Krisztusváró mozgalom születése. Tehát ez pont 1800-as évek közepére esik, a 19. századra. Ez a vonal. Tehát a levelek is, a pecsétek is, hiszen a pecséteknél emlékezzünk rá, hogy a pecsétek is elindulnak 1755-ben a nagyföldrengéssel, 1780-ban egy hatalmas, nagy, különleges csillaghullás, napelsötétedés, 1780 egy híres nagy napelsötétedés, 1833 egy nagyon nagy csillaghullás, egy meteorhullás. És ha folytatnánk itt a kutatást, most nincs időm, de a trombita szónál, a hatodik trombita szónál olvashatjuk el azt az egyedüli idői proféciát, ami itt van a táblázatunkban is, itt már majd az ismeretanyagok kapcsolódnak. 1840, de ez egy napra pontos, 1840, augusztus 11-ére esik, mutatom ezen a másik táblán. 1840, 44 itt van, de nem látszik most. 1840. augusztus 11, az összes idői proféciából csak ez az egy napra pontos. Miért? Szoktam kérdezni. Miért pont ez az egy, az utolsó előtti? Pont azért, hogy az utolsóra fölhívja a figyelmet, hogy az fontos. Mert Krisztusnak történik egy úgynevezett szolgálatváltása. És a kereszténység legnagyobb része erről egyszerűen nem vesz tudomást. Ez olyan, mint amikor annak idején a zsidók sem vettek tudomást arról, hogy Krisztus a Krisztus, és az ószövetségi szertartást, a bárányáldozatot, a templomi szolgálatokat, Krisztus valóságos jelenléte már tehát értelmetlenné tette, mert ott volt a valóság. Szoktam a gyerekeknek mondani, hogyha emlegetitek gyerekek, hogy várjátok a nagymamit, és egyszer csak ott a nagymami, akkor minek mondogatjátok tovább, hogy úgy várom a nagymamit? Hát ott van. Nem kell mondogatni. Tehát mert ez az Ószövetség ünnepkör, ez arról szólt, hogy várjuk a Krisztust, várjuk a Krisztust. De amikor ott a Krisztus, akkor már nem a ceremóniákat kell folytatni, hanem azzal a valóságos Krisztussal érdemes kapcsolatot keresni és találni, aki már ott van. Most azt a zsidók ezt a nagy történelmi problémát követték el, hogy kiirtották a messiást. Hát ugye máig is ott a siratófal, Jeruzsálem, aminek a jelentése a békesség város, a békétlenség van benne, ezt Jézus Dániel könyvében elmondta, hogy itt végig háború lesz, tehát feszültség lesz, az is van a történelemben, azóta, hogy Jeruzsálemet a rómaiak elpusztították, azóta itt feszültség van. A zsidók nem tudják gyakorolni az áldozati állatok odavitelét, mert máshol templomot nem építhetnek, ezt ők is tudják, nem is akarnak, de ott meg nem tudnak, mert ott egy mecset áll. Tehát az arabokkal meg háborúzni most hát nem biztos, hogy kellene, de folytonos feszültség van, ami soha nem fog megszűnni. A mai vallásos világ meg azt várja, hogy majd a zsidók egybegyűjtetnek, és ott Jeruzsálem valami csodálatos. Nem lesz. Dániel könyve szerint ez egy értelmetlen és hiú ábránt, hogy Jeruzsálemben valami csoda dolgok lesznek. Nem lesznek. Az Jézus maga egyszerűen fejezte ki, hogy végig háború lesz. Csak azért mondom, hogy egy egész hitrendszer épül hamis várakozásra. Tudok róla. Itt viszont az 1844-es időszak, most csak jelzést adok és lezárom, majd máskor folytatjuk, aminek van értelme, hogy megnézni a Bibliában az, hogy mi ez, hogy Jézus főpapi szolgálatot kezd végezni. Hát ez most miért fontos? És erre mégis a legjelentősebb eseményként fölhívta a figyelmet. És ezután azt mondja Dániel könyvének, Jelenések könyvének, itt a 10. fejezete, amit majd később még olvasunk, Krisztus itt megesküszik a 10. fejezetben, hogy ő idői proféciát, kronoszt, ez a görög kronosz szó, kronológiai kijelentést ő nem ad. Ez egy különös, mint azt mondta volna, hogy volt elég, ez az utolsó, és több nincs. Ez miért fontos? Mert ugye hát 2012, tudom én, december 12, nem tudom milyen dátumok voltak, hogy itt a világ vége, meg maja naptár, meg volt minden, akkor mi nyugodtan, akik ismerjük ezt a proféciát, mi nyugodtan aludtunk, mert tudtuk, hogy ez egy teljes értelmetlenség, ez egy teljes népbutítás, mert Krisztus megesküdött, hogy tőle idői kijelentés nem jön. Tehát ha ő tőle nem jön, akkor meg honnan jönne? Tehát ilyen egyszerű a bibliai gondolkodás. És onnantól alszunk nyugodtan. De nyilván itt most le kell zárjam. A Laodiceai levélről meg érdemes lesz még egy újabb alkalmat nyitnunk. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha marad még kérdés vagy beszélgetés, maradhatunk, és hogy akiknek meg el kell menni, szeretettel elköszönünk. Semmi baj, hát... Én próbálok mindig keveset beszélni, de nem lehet. Az a baj, hogy de akarok egy kicsit időt adni, hogyha van. A múltkor meg beszélgetünk a korszakhatárokról, hogy ezek még a leveleknél, hogy honnan lehet tudni. Közben kiderült, hogy a leveleknél ezek a váltások hogyan jelentkeznek? Nem tudom, hogy volt-e valakinek ilyen problémája, hogy honnan tudjuk, hogy az efézusi meddig tart, szmírnai meddig tart, pergámomi, tiatírai, szárdiszi, meddig tart? Kiderül a szövegből, ahogy olvassuk? Nem? Vagy még egyszer, gyorsan, végig, egy perc alatt végig szaladjunk. Ugye az efézusi levélben ott volt Krisztus. És segítenek a párhuzamok. Tessék?
A végén, hogy akinek ma a füle.
Van a szövegben, igen, ez fontos, hogy a lelki üzenetet is az ember töprengjen, mert milyen az, amikor hallok egy szöveget, de ha csak nyersen a szöveget megtanulom, hát meg lehet tanulni. De milyen az, amikor a szöveg belső lelki üzenetét, tartalmát úgy felfogja az ember a lelkével. Tehát, hogy mintha azt mondaná, hogy a szövegen túl, vagy a szövegen belül, nem túl, tehát a szövegen belül, ha odafigyelsz, akkor az Isten az ő lelkén keresztül megadja azt, hogy az igazi szép mélységét felfedezd. maga azok a finom utalások, meg szavak, meg kifejezések is, a Biblia belső kutatásra késztet, hogy a belső tartalma bontódjon ki. Tehát egy ilyen, hogy Philadelphia megnyitja, és senki be nem zárja. Tehát a szavaknál megállunk, a gondolatoknál megállunk. Ahogy a korábbi bibliakutatók is felfedezték, amiket ők jól fedeztek föl, azt én tovább tudom adni, és szívesen továbbadom. Na de hát, ami jó és ellenőrizhető és hiteles, hát azt képviseljük. De az, hogy tudom a te dolgaidat, adtam elődbe egy nyitott ajtót. Ez a nyitott ajtó, ez micsoda. És akkor rájövünk arra, hogy az Ószövetségben mi volt ez a rendtartás. Most nem ismételem, de egyszer már megtettem, vagy kétszer, hogy az Ószövetségi ünnepkör, ami a zsidók számára az újszövetségi valóságra mutatott rá, hogy mi hogyan következik a történelemben egymás után. És mind a Jézus első, mind a Jézus második eljövetele körüli időszakra. Az első eljövetelére a tavaszi ünnepek mutattak, a második eljövetelére az őszi ünnepek mutatnak. Egyszerű logika van benne, és tartalom. És az őszi ünnepeknél vagyunk most mi, az volt a kürtzengés ünnepe, amikor ez az 1800-as évekbeni biblia kutató körök világszerte megmozdulást hoztak létre az emberek lelkében, nagyon szép bibliai felismeréseket, ez olyan volt, mint egy kürtzengés. Utána Krisztus főpapi szolgálata 1844-ben elkezdődött, amiről most nem beszéltünk tartalmilag, de az Ószövetség meg beszél róla. És én tudom, hogy itt elakadnak a bibliakutató emberek is sokan, mert nem tudják igazi tartalommal megtölteni, de szeretnék, tehát még a sorozaton belül, hogy mi ez a főpapi szolgálata, mert hát keresztáldozatról beszél mindenki, és az ott is van. De ne felejtsük el, hogy az Ószövetségi ünnepkörnek a legelső alapünnepe volt a Páska, ami a keresztáldozatra mutatott. De utána épült erre az összes. Tehát a keresztáldozatra, hallom én is, tehát hogy figyelem a teológiát, amikor igehirdetők azt mondják, hogy a kereszten a megváltásunk befejeződött és teljes lett. És amikor én azt mondom, hogy a kereszten a megváltásunk csak elkezdődött és nem teljes, akkor azt hiszik, hogy én vagyok a kitehagyó és a tévtanító. Holott én csak a Bibliára hivatkozom. Mert elterjed egy teológiai nézet, hogy Krisztus keresztáldozata igaz, hogy tökéletes volt, de a megváltás, az emberek megváltása ott elkezdődött. De nem lett befejezve. Hát miért adta, hogy a 7 ószövetségi ünnepnek az csak az alapja volt a keresztáldozatra mutató Páska? És az összes többi? És különös, hogy amikor az Ószövetség ünnepeket megnézzük, melyik a fő ünnep? Melyik a legnagyobb ünnep? Pont ami a főpapi szolgálat arra mondja az, hogy ünnepek, ünnepe ez néktek. Mikor megkérdezem bibliakutató embereket, adventvárókat, hogy melyik a Biblia legnagyobb ünnepe, hát mondanak sokfélét. Szokták mondani, hát a szombat. És azt szoktam mondani, hogy nem, a főpapi szolgálat. És akkor így, hogy na, most akkor mire kell gondolnunk? Na, ez a fő ünnep, ami Krisztus főpapi szolgálata, a legszebb tartalma az evangéliumnak. Itt most befejezem, azért, hogy kíváncsiságot, meg kutatási vágyat fokozzak, de utalást teszek arra, hogy ha valakinek kedve van utána nézni, a zsidókhoz írt levélből olvassuk el nyugodtan a 8., 9., 10. fejezetet. Zsidókhoz írt levél. 8., 9., 10. fejezetet. És majd visszatérünk erre is. Jaj. Köszönöm szépen a figyelmet.